Urunk Istenünk, annyira vágyik a szívünk a Te ígédre, annyira szeretnénk inni abból az éltető vízből, hogy soha többé meg ne szomjazzunk. Kérünk ezért, hogy ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Áld meg és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Szentelj meg minket igazsággal, a Te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva szólni kívánok ma hozzátok, írva található a Zsoltárok könyvének a 104. részében, amit tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. A 104. Zsoltár 30. versétől olvasom az Isten igéjét. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Amen. Kedves testvéreim, ez egy viszonylag hosszú zsoltár, annak csak az utolsó részéből olvastam föl az igét, de ha megnézzük a zsoltárt teljes hosszában, és így egy lendülettel elolvassuk, akkor azt látjuk benne, hogy ez nem szól másról, csak a gondviselésről. Arról, hogy Isten ígérete szerint megtartja és fenntartja ezt a világot, és benne minket is. Következésképpen a mai prédikációm, a mai igehirdetésem is erről fog szólni. A gondviselésről, ami nem feltétlenül egyértelmű manapság. Hiszen az aggodalom az ez egy nagyon kulcs fontosságú momentum a mai embernek az életében. Azt hiszem, hogy az egyik legtöbbet is emlegetjük. Mert aggódunk. Mondjuk ki elsősorban magunkért, hogy a mi sorsunk lehetőleg a leginkább el legyen rendezve, el legyen intézve. Hogy kinek ez mit jelent, az persze már teljesen szubjektív dolog. Mindennek a tovább gondolt verziója az, hogy aggódunk a családunkért. Aggódunk azokért, akik közel állnak hozzánk, és persze aggódunk a gazdasági, társadalmi, szociális problémák miatt is. Ha most egy közhelyet szeretnék mondani, akkor azt mondanám, hogy ezt nem lehet kispórolni az életünkből. És a közhely mindaddig érvényes, és addig marad közhely, amíg én nem válok ennek a részévé. Amíg nem vagyunk az érintettség okán. Mert onnantól kezdve már valóságnak, problémának, valóságos problémának nevezzük. És jó, ha ilyenkor van mellettünk valaki. Van mellettünk egy családtag, van mellettünk egy barát, nehogy Isten egy gyülekezeti tag, aki bíztat minket azzal, hogy ne aggódj, csak bízd magad Istenre, bízd az életed Istenre, hiszen ő megígérte, hogy gondját viseli gyermekeinek. Az már egy teljesen másik kérdés, hogy milyen meggyőződéssel szoktuk ezt mondani, vagy éppen hallgatni. És a felolvasott zsoltár valóban arról tesz bizonyságot, hogy Isten minden lehetséges módon és minden lehetséges formában fenntartja ezt a világot. Mi viszont, valljuk be őszintén, hogy nem mindig érezzük ezt így is, nem mindig tudunk teljes szívvel hinni ebben. Éppen ezért szeretnék először arról beszélni, hogy miért nehéz hinni abban, hogy Isten gondoskodik rólunk, és gondoskodik erről a világról, és ez a mai prédikációmnak az első pontja. Ezt a címet adtam neki, hogy a gondviselésbe vetett hit nehézségei. Amint már mondtam, leginkább akkor nehéz hinni ebben, amikor a személyes érintettség okán vagyunk. Mert ez a Zsoltár is arról beszél, azt látjuk benne, hogy Isten megregulázza azokat az erőket, amiktől az ókori ember nagyon félt. Az ókori ember a természeti erőket a káosz erőinek tartotta, és rettenetes módon tudott félni tőle. És Isten megregulázza ezeket az erőket. És mindezt arra használja fel, hogy a teremtményeiről gondoskodni tudjon. Igen ám, akkor van probléma, amikor mi nem ezt látjuk. Akkor veszítjük el a gondviselésbe vetett hitünket, ha azt látjuk, hogy a káosz erői elszabadulnak, és a természet erői ott és akkor törnek elő, és olyan hatalmas erővel, hogy az ember ebbe beleborzong. Ezrek maradnak fedél nélkül, emberek veszítenek el mindent, amiük csak van, és kerülnek kilátástalan helyzetbe. Másrészt, tudjátok, kedves testvérek, akkor is nehézebben hinni, amikor az embernek nincsen semmije. Úgy valóban semmije. És nagyon szomorú szívvel látom azt, amikor megyek a szórvány területben egy nagy kört, egy vasárnap, olyan cirka 200-250 kilométer, amíg az összes gyülekezetet és szórványt végigjárjuk, és az ember kinéz az autóból, és azt látja, hogy a legtöbb ház már elhagyatott itt a déli végeken. Nincsen teteje, szinte sír ez a táj a szegénységtől és a reménytelenségtől. És sajnos nagyon sok helyen a napi betevő sincs meg. És ilyenkor az ember fölteszi azt a kérdést, hogy igen, a Bibliában benne van, hogy az Isten emberei azok nem lesznek kenyeret kéregetők. Hogy ez van benne az igében, és én mégis itt vagyok. Én mégis ebben a helyzetben vagyok. És egyébként is, ha nem vagyunk ennyire mélyen szociálisan, akkor is. Hiszen ennek a világnak a folyamatai azok annyira keszekuszák, annyira kibogozhatatlanok. Nem csak biológiai vagy kémiai szinten, hanem a kapcsolatok hálójában is. Hogy olyan nehéz elhinni, hogy valaki ezt kézben tartja, hogy valaki ezt számon tartja. Ahogy szokás mondani, itt farkas törvények uralkodnak, vagy ahogy faluhelyen mondják, kéz kezet mos, és nekünk meg kell állni a helyünket ebben a világban, ebben a társadalomban, és olyan nehéz rábízni magunkat Istenre ebben a helyzetben, hogy igen, mi fogunk tudni boldogulni, mi előrébb fogunk tudni majd jutni. És ilyenkor azt gondoljuk, hogy egy esetleges beavatkozás onnan föntről, az nem jön majd rosszul, de ha megnyílik egy icike-picike kiskapu, akkor én igyekszem bemenni rajta. Mert igyekszem kézbe venni a dolgokat, mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, és igyekszem kézben tartani ezeket a dolgokat. Kicsit tovább menve, azt mondom, hogy akkor is nehézebben hinni, amikor olyan szörnyűségek, olyan tragédiák történnek egy embernek az életében, és egy családnak az életében, az élettörténetében, mert vannak ilyenek. Vannak olyan emberek, akiket lelkigondozok, hogy nem hiszem el, hogy valakivel ennyi szörnyűség megtörténhet. Hogyha megfilmesítenénk az életét, hatalmas nézettsége lenne. Csak sajnos ez nem film, hanem ez a valóság. És ilyenkor az emberek jönnek ide hozzánk a lelkészekhez, próbálnak valami kapaszkodót keresni, és csak annyit kérdeznek, hogy miért? Mert ilyenkor, ilyen helyzetekben nagyon nehéz nagyobbnak látni a Teremtő Istent, mint a saját problémáinkat. Meg hát olyan sok megoldási lehetőség van, akár testi, akár a lelki problémáink legyőzésére, hogy még az is lehet, hogy akár azokat is nagyobbnak látjuk az Istennél. Ilyenkor sokkal jobb, ha őszintén kimondjunk, hogy ilyen helyzetekben nagyon nehéz hinni az isteni gondviselésben. Viszont azt is sajnos, azt kell mondanom, hogy sajnos, unos untalanig halljuk és ismételjük, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy az Isten által felépített rendet módszeresen leromboljuk. És itt nem csak környezetszennyezési, ökológiai vagy gazdasági problémákra, válságra gondolok, hanem a morálisra, az erkölcsire, arra, hogy az ember nagyon sok esetben megszűnik embernek lenni. Azt is szoktuk mondani, hogy igen nagy csoda, hogy az Isten még nem veszítette el ezt a világot és benne mindent. És itt vagyunk a második témánknál, a mai igehirdetésemnek a második pontjánál, ami egy örömhír, hogy az említettek ellenére mégis van és mégis létezik isteni gondviselés. Az első pontban az aggodalomról beszéltem, mint ami annyira meghatározza az életünket, és most itt a második pontban ennek az ellentétpárját szeretném felmutatni, ami a bátorítás. Ez a zsoltár nagyon-nagyon leegyszerűsítve nem szól másról, csak a bátorításról, a reménység felmutatásáról. Mert ott sem volt ez egyértelmű. Nem véletlenül beszél a zsoltáros azokról, amikről. Szóval az égi testek tisztelete, amikről beszél, amit énekeltünk is, nem véletlenül választottam azt a dicséretet, amit, mert illeszkedik az igehirdetésnek a mondani valójához. De az ókorban ezek a pogány népek tisztelték az égi testeket istenként, és féltek tőlük. De ez nem csak a pogány népek körében volt meg, hanem az izraeliták körében is. És sokan, nagyon sokan ezektől várták a megoldást. De azzal, hogy a zsoltár írója éppen ezeket mutatja fel úgy, mint amik Istennek a teremtményei, azzal tesz nagyon komoly hitvallást arról a zsoltár, hogy azok mind-mind csak teremtmények. Nincsenek fölöttünk. Azoknak is csak meghatározott rendjük van, a világrendjében, szerepük van a világrendjében. Most ez a mi esetünkben természetesen nem a nap és a hold, hanem mondjuk elsősorban saját magunk. Meg az emberi csodákba vetett hit, meg a természet feletti minden másba, csak éppen nem Istenbe. De a zsoltár szavai éppen azt sugallják, hogy nincsen ennek a világnak, illetve ennek az életnek olyan területe, ami ne lenne az Isten kezében. Gondoskodik az állatokról, gondoskodik a növényekről is, sőt minden lehetőséget megad az élet fenntartásához. A fenntartható fejlődés, divatos kifejezés valójában csak ennyit jelent, hogy tartani kéne magunkat az Isten által teremtett rendhez. Sőt, tovább megyek, a zsoltár szerint Isten még a legfélelmetesebb erőket is bezárja. Elzárja, de legalábbis biztosít minket afelől, hogy az is, azok is az ő tulajdonában vannak. Mert a sötétségre is úgy tekintettek, mint a gonosz erők elburjánzásának az időszakára. Itt pedig egész egyszerűen csak azt mondja az ige, hogy akkor jönnek elő az oroszlánok vadászni. Nem csak az élet szükségleteink, de még a félelmeink is számon vannak tartva az Istennél. A félelmeink, a te félelmeid, a mi közös félelmeink nem nagyobbak az Istennél, és ugyanígy a problémáink sem nagyobbak nála. Az is igaz viszont, amiről az előzőekben már volt szó, hogy bizony van, akinek nagyon sok rossz adatik meg ebből az életből, annak mindenféle formájában. És én azt látom ebben a zsoltárban, hogy az embernek központi szerepe van a teremtett világban. Nem csak ebben a zsoltárban látom, de a Biblia erről tesz bizonyságot, hogy az embernek központi szerepet szánt Isten a teremtett világban. Tudjuk, hogy az emberi a felelősség ezen a világon. Erről tanít a Biblia, és ez a zsoltár is ezt a fajta hozzáállást foglalja magában. És ez a harmadik olyan szavunk, ami ma nagyon-nagyon divatos, nagyon szeretjük használni, ez pedig a felelősség. Mert ezt nagyon szeretjük hangsúlyozni, hogy kié a felelősség. Akár szalagcímek is megjelennek ezzel a felkiáltással. És akkor megérkeztünk oda, hogy egy gyülekezetnek, egy keresztény közösségnek bizony felelősséget kell vállalnia a másik emberért. Hiszen az isteni gondviselés az megmutatkozhat rajtunk keresztül is. Ennek az eszköze lehet nem csak az anyagi adakozás, hanem az egymással való odafigyelés, akár csak egy jó szóval is, és így a sokszor oly távolinak tűnő elméleti okoskodás a gondviselésről nagyon is valóságossá tud válni. Ez pedig megadja a reménységet is, mert azt mindannyian tudjuk, hogy Isten az ő országa felé vezet minket, de amikor mindez személyessé válik, akár egy ilyen testvéri magatartás által, akkor lesz igazi reménység. Mert a gondviselés, amit ez a Zsoltár is hangsúlyoz, az bizony reménység is. Reménytelenség. Nagyon sokszor tapasztalom és hallom ezt, akár a családlátogatások alkalmával, mikor bemegyek egy-egy olyan házba, ahol vagy anyagi értelemben nincsen semmi, vagy lelki értelemben nincsen semmi. És gyakorlatilag lehetetlennek látszik, hogy ezek az emberek egyáltalán bármilyen életet élhetnek, azt is mondhatnánk, hogy túl vannak már a reményen is. És láss csodát, akármilyen módon, akármilyen formában, de ezek az emberek mégis megélnek. Amikor kimegyek a Sáros utcára, vagy a Polgár utcára, ahol 100-150 évvel ezelőtti állapotok uralkodnak, arra azt mondaná akármilyen szociológus, hogy ez lehetetlen, hogy itt emberek éljenek. És láss csodát, ezek a gyerekek felnőnek, ezek az emberek megélnek, és tudjátok, olyan nagy csoda, amikor szék sincsen, az egész utcában van 2 darab szék. Abból egyet ideadnak nekem, hogy a pap le tudjon ülni, és körbeülünk, és imádkozunk, és olvassuk a Bibliát. Van élet a reményen túl is. Megdöbbentő belegondolni, hogy valakinek már ez sincs meg. Valakinek már a reménye sincs meg. Múltkori ifi alkalommal János Halmán a cigány fiatalokkal voltam, és kérdeztem őket, hogy ők mitől boldogok. Mi teszi őket boldoggá? És az egyik kislány azt mondta nekem, hogy őt már semmi. Ő már régen elveszítette a reményét, most lesz 9. osztályos. Mert nem élhet a szüleivel. Ő a nagyanyjával kell, hogy éljen, aki megad neki mindent. A legújabb okostelefont, meg tabletet, meg laptopot, meg bármilyen más kütyüt, amit a gyerekek annyira szeretnek. De őt ez nem tudja boldoggá tenni. Neki már nincsen reménye. Neki az az egyetlen remény forrása, hogy eljár oda hozzánk Isten tiszteletre, meg ifi órára, és ott hallja, hogy Jézus Krisztus hirdeti a reménységnek az evangéliumát. És tudjátok, itt összpontosul minden eddig említett dolog, a gondjaink, a félelmeink, az, hogy önmagunkban keressük a megoldást, vagy valamilyen más praktikában keressük az életünknek a problémáira megoldást. Itt koncentrálódik, és itt van előttünk. Mert azt látjuk ebben a Zsoltárban, hogy mindazokat a dolgokat, amiket olyan nagyon hatalmasnak gondolt az ókori ember, amiktől félt, vagy amiktől akár megoldásokat várt, Isten arra használja fel, hogy ezt a világot fenntartsa. És legelőször is ez a mi reménységünknek a kulcsa, hogy nem azon múlik a dolog, hogy mi mit gondolunk Istenről, hanem azon, hogy ő mit gondol rólunk, és azon, hogy ő fenn akarja tartani ezt a világot. Reménység és gondviselés. Mi már azt is tudjuk, amiről a Zsoltár írója még nem tudhatott, még nem írhatott, hogy Isten abban mutatta meg legteljesebb módon és formában a szeretetét, hogy eljött ebbe a világba. Hogy ez az Isten vállalta a közösséget velünk, átélve azokat a dolgokat is, amik miatt mi reménytelennek érezzük magunkat. Sőt, ő valóban átélte, hogy milyen a reményen túl lenni. Amikor kimondja ott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ott Jézus Krisztus túl van a reményen. Ő átélte azt is, amikor nincsen vele az Isten. És éppen ez a kereszténységnek a legnagyobb csodája, hogy az adja a legnagyobb reménységet, aki átélte a reménytelenséget is. Mert ő az, aki nem hagy minket árván. Ő az, aki átérezte és átélte, hogy milyen egy embert elveszíteni, aki szeretett, akit ő szeretett. Ő az, aki megéhezett. Ő az, aki velünk van minden napon a világ végezetéig. De legfőképpen ő az, aki a reménységnek olyan távlatait és szélességeit tárja fel előttünk, ami valóban túlmutat a reményen. Legalábbis azon a reményen, amit mi felfoghatunk ebből. Néztük a ifi táborban a Kung Fu Panda című nagy sikerű alkotást, és a végén van egy olyan jelenet, hogy a főszereplő panda odaadja az életét a társaiért gyakorlatilag. És az derül ki a mesefilmnek, vagy az animációs filmnek a végéből, hogy a legnagyobb dolog, a legnagyobb kung fu művészet, az mégiscsak a szeretet. És ez a mi reménységünk is, hogy Jézus Krisztusban maga a szeretet lett része ennek a világnak. Isten így akarta megmutatni azt, hogy ő mennyire szeret minket. És ezek után nem lehet azt mondani, hogy az életünkben nincsen helye a gondviselésnek, vagy ennek a reménységnek. És kicsit rímelve a Zsoltárnak a gondolatiságára, meg a mondani valójára, hadd idézem Pál apostolt, hiszen itt is éppen ez ellen érvel a Zsoltáros, hogy vannak hatalmasabb dolgok Istennél. Itt pedig Pál apostol arról beszél, amit hallottunk a lekcióban, hogy nincsen olyan hatalom, ami elválaszthatna minket attól a gondviselő szeretettől, aki Krisztusban megjelent. Azt mondja az apostol, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez a reménység mutat túl mindenen. Leginkább az emberi reménykedésen. Aggodalom és kétség mind itt fut össze. A gondviselésre nincsen bizonyíték. Nem lehet megmagyarázni, nem lehet racionálisan megmagyarázni. Csak hinni lehet benne. Mint ahogyan Istenben is csak hinni lehet, hiszen a gondviselés is ő maga. Ahogyan a zsidókhoz írt levél mondja, a hit pedig a reménylet dolgokban való bizalom. Bizalom. És ez az utolsó olyan szó, amit ma emlegetni fogunk, hogy kiben, vagy miben lehet bízni mostanság, manapság? Hát senkiben, ez evidens mindannyiunk számára. Hinni a gondviselésbe? Nehéz. Valóban nehéz, nem kicsit az. És bízni olyas valakiben, aki nem érti, amit élek, az pedig szinte lehetetlen. Az isteni gondviselés viszont annyiban és annyival több mindennél, hogy abban kell bíznunk, aki egy volt közülünk. Tudjátok, eddig lelkészi pályafutásom egyik csúcspontja volt a tábornak az utolsó csoport foglalkozása. Amikor egész héten arra készültünk, hogy, hát nyilván ők nem tudták, de én igen, hogy egész héten azt készítettem elő, hogy egy olyan bizalomjátékot játszunk a végén, amikor így megosztjuk egymással az egész életünket. Hogy mik voltak a nehézségek, amik miatt nehéz hinni az isteni gondviselésben. És annyira döbbenetes volt látni azt, hogy a fiataloknak a 80-90%-a sírt, mert annyira nehéz az embernek ezeket megosztania önmagából. És amikor a végén elmondtam, hogy igen, az én életemben is voltak ezek, meg még sokkal, de sokkal nehezebbek, de amikor átéltem, elhittem azt, hogy Jézus Krisztus egy olyan Isten, aki szintén átélte ezeket, onnantól kezdve nyíltak a szívek. Onnantól kezdve láttam a szemükben a csillogást, és láttam, hogy ők ezt elmerték hinni. Nehéz hinni az isteni gondviselésben. Mindaddig, amíg nem érezzük át azt, hogy egy olyan Isten közli velünk a szeretetét, aki valóban egy lett közülünk. Én tudom, hogy mindannyiunknak, mindannyiótoknak megvan a maga életvonala. Igaz, már nem mindenki ifis, de akár lehetne, és elmondhatná ezeket a dolgokat. Úgyhogy most azt kérem tőletek, hogy az imádságaitokban mindenki vigye oda az Isten elé a kétségeit, a félelmeit, a problémáit, és imádkozzunk azért, hogy mi is minél inkább tudjunk bízni benne, és azért is, hogy mi is lehessünk ennek a gondviselő szeretetnek a hírvivői, úgy, mint egyének, de úgy, mint gyülekezet is, hogy látszódjon rajtunk, hogy mi kihez tartozunk, hogy mi tudjuk, hogy kinek hittünk. Amen. És most csendes imádságban az Isten igéjére felelve vigyük oda az imádságainkat Isten elé. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy Te a szívek és a vesék vizsgálója vagy. Te látod a gondolatainkat, Te látod az érzéseinket, a kétségeinket, a problémáinkat, amik ott vannak a szívünkben, amik miatt nehéz rád hagyatkozni, melyek miatt nehéz elhinni azt, hogy Te gondot viselsz rólunk. Urunk, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van Te nálad. Szeretnénk oda menni hozzád. Ott, ahol a legbiztonságosabb, ott, ahol a legközelebb érezhessük a szeretetet, ott, ahol olyan jó lenni, vedd ki a szívünkből a kétségeinket. Add, hogy rá tudjuk építeni az egész életünket, ennek a gyülekezetnek az életét, hiszen Te vagy az a kőszikla, amire ha építünk, akkor jöhetnek a szelek, jöhetnek a viharok, de ez a ház ez nem fog lerombolódni, ez nem fog meginogni, mert rád alapozott Úr Jézus Krisztus. Urunk, segíts nekünk abban, hogy mélyre tudjunk ásni, hogy elérhessük azt a talajréteget, ahol már Te vagy, ahol már a kőszikla van. Add, hogy kétségek és félelmek nélkül merjük lerakni az életünket a Te kezedbe, hogy formálj minket, hogy megújíts minket, hiszen olyan nagy szükségünk van arra, hogy minden nap megújuljunk a Te kegyelmed által. Kérünk, Urunk, hogy mint a harmatot valóban minden reggel megláthassuk a Te igédben a Te csodálatos munkádat, a mindig újat, azt a végtelen szeretetet, és azt a békességet, amit csak Te adhatsz meg nekünk. Az életünk viharai közepette is, a rengeteg sok gondunk közepette is. Így kérünk külön a gyászolókért, a betegekért, a szegényekért. Te óvd, és Te védelmezd őket. És azért is külön kérünk, hogy lehessünk a Te alkalmas eszközeid, a Te gondviselő szeretetednek az eszközei, úgy, mint gyülekezeti közösség is. Amen. Hálaadással emlékezünk meg arról is, Istenünk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled száll alá a világosság atyától. Fogadd el, amikor hálából ezért önmagunkat, hálánk jeleként adományainkat ajánljuk fel neked, mint tieidet a tieidből, egyházad javára és országod építésére. Amen.